ami ott van a szívünkben, ami kitöltetett, azzal a hittel állunk eléd, drága Jézus szennevében. És megköszönjük, Uram, hogy Szent Szellemednek a kenetét kiárasztod ránk. Hogy a drága Szent Szellem vezet bennünket a mai napon is. Hogy megnyitod előttünk, Atyám, az ige ajtaját. Hogy adsz nekünk, Uram, megértést, kijelentést. Hogy tanítasz minket, hogy az igének a mélységeibe vezetsz bennünket, hogy megitatsz bennünket az életnek a vízével, hogy megöntözöl bennünket a Szent Szellemnek a friss kenetével. Imádkozunk, Atyám, és hálával állunk előtted, és éhezzük és szomjúhozzuk az igazságot. Jöjj, drága Szent Szellem, jöjj és te taníts minket, megnyitjuk a szívünket, és te megelégíted azt, aki éhezi az igazságot, és megitatod a szomjúhozót. Megöntözöl bennünket friss kenettel. Köszönjük neked, drága Szent Szellem. Köszönjük az ajándékaidat. Mindenért hálát adunk neked, Uram. Mindenért a drága Jézus Krisztus szent nevében. Mindenért neked adjuk a dicsőséget. És köszönjük, Atyám, hogy a te akaratod beteljesedik a mai napon is az életünkben, és itt, ezen a helyen is. Hogy a mai napon is, Uram, a te igéd gyümölcsöket terem. Hogy a mai napon is, Uram, a te igéd világosságot hoz nekünk. Az ige megerősít bennünket. Drága Szent Szellem, te nyisd meg az ige ajtaját. Te osztogasd az ajándékaidat. Te formálj bennünket, és változtass el bennünket az Úr Jézus Krisztusnak a hasonlatosságára. Dicsőséget hozunk eléd, Atyám, dicsőséget és hálát a te szent trónod elé, és gyönyörködünk te benned. Gyönyörködünk benned, Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Gyönyörködünk benned, Atyám, köszönjük a szeretetedet, a jelenlétedet. Mindenért hálát adunk neked. Mert te gondot viselsz ránk, Atyám. Gondot viselsz ránk, és áradjon ez a kenet az életünkre. Járjon át ez a kenet bennünket. Folyjon ez a drága olaj, ahogyan megvan írva, Atyám. Ahogyan ez a drága kenet lefolyik a Krisztus testén, ahogyan ez a drága kenet lefolyik rajtunk is. Átjár mindent. Köszönjük neked. Köszönjük, Uram, mindazt, amit elvégzel bennünk és általunk. Hálások vagyunk, és dicsérünk téged a szívünkből. Dicsérünk és magasztalunk téged. Te vagy méltó, Uram, a dicséretre. Tiéd a minden hála. Tiéd, Uram, minden köszönet. Minden dicsőség, minden áldás. Minden áldás egyedül tiéd, drága mennyei Atyám. Dicsőség, dicsőség és hála neked. Méltó a megöletett bárány. Méltó vagy, Urunk, és mi előtted hajlunk meg. Mert előtted, Uram, minden térd meghajol, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Előtted hajlunk meg, Uram, teljes lényünkkel. És gyönyörködünk a jóságodban, a hűségedben, a szeretetedben. Abban a támogatásban, amiben élhetünk. Kegyelmedből, a vezetésedben, Uram, a gondoskodásodban, mert te gondot viselsz a nyájadra, gondot viselsz a drága szentjeidre, drága véredet adtad értünk. Köszönjük, Uram, áldunk téged a szívünkből. Köszönjük, hálásak vagyunk, Uram, mindenért. Mindenért, Atyám. Hiszen minden te általad van, és minden tőled van. Megköszönjük, Uram, a bölcsességet, a világosságot, amit gyújtottál a szívünkben. Megköszönjük, hogy megismerhettük az igazságot, és az igazság szabaddá tett bennünket. És te mindenkor az igazságban vezetsz bennünket. Megköszönjük neked, drága mennyei Atyám, hogy elhívtál bennünket, hogy kiválasztottál, hogy utánunk jöttél, Uram, és megragadtál bennünket. hogy kivontad lelkünket a pusztulásnak verméből, hogy megmentettél bennünket a te királyságodra, hogy felemeltél bennünket, és kihoztál bennünket, Uram, egy új életre. Köszönjük, Uram, ezt az új életet, a veled való közösséget. Köszönjük neked, Atyám. Jézus Krisztus szent neve magasztaltatik fel a mai napon is. Az Úr Jézus Krisztus áldott neve, és az ő nevében szóljon az ige hozzánk. Az ő nevében erősítsd meg, Atyám, az ígédet jelekkel és csodákkal, és az ő nevében hisszük a mai napon is a növekedést. Az Úr Jézus Krisztus áldott nevében, ebben a csodálatos névben, ami minden név felett van, ez a név a miénk, erre a névre kereszteltettünk meg, ez a név minden név felett való, és ebben a névben állunk itt előtted, Atyám, és köszönjük a növekedést, az áldásaidat, a megértést, a kijelentést, a szükségeinknek a betöltését. Mindenért hálásak vagyunk, Atyám, a feltámadt Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Dicsérünk téged, Atyám, Jézus szent nevében is. Köszönjük a kegyelmedet, Uram, az ajándékaidat, az igédet, a szeretetedet, Atyám. Mindenért hálát adunk, és az Úr Jézus neve felmagasztaltatik a mai napon is. Amen. Amen. Jézus nevében. Dicsőség az Úrnak, áldott az ő szent neve, és mai napon is tanít bennünket, mert az Úr azt akarja, hogy felnövekedjünk, azt akarja, hogy a világosságban tudjunk járni, és növekedjünk abban a bölcsességben, a mennyei bölcsességben, ne a földi bölcsességben, hanem a mennyei bölcsességben, az ismeretben, a kijelentésben, a megértésben, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Dicsőség az Úrnak, és menni fogunk az igékhez is, és hiszük, hogy a Szent Szellem vezet bennünket, és a tőle való bölcsesség meg fogja újítani az elménket, gondolatainkat, és megerősíti a szívünket is Jézus nevében. Amen. Hiszük? Hiszük. Picit felébredünk erre, és hiszük, hogy az ige el fogja végezni, és az igét követik a jelek és a csodák, és meg fogja tapasztalni, nagyon, nagyon sokan meg fogják tapasztalni az Úrnak a kegyelmét. Ha gyógyulásra van szükség, akkor a gyógyulást, ha a vezetésre, akkor a vezetést, a bölcsességre, akkor a bölcsességet, és az Úrnak a kegyelme ki fog áradni, és minden területen meg fog nyilvánulni a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Ugye azt mondta az Úr Jézus Krisztus, emlékeztek erre, hogy az életemet adom oda, értetek. Ugye a jó pásztor leteszi az ő életét, értünk, emlékeztek erre. Jézus elég sokat beszélt erről, de ugye akkor a tanítványok még nem értették, mert sok minden rejtve volt előttük, bár Jézus úgy szólt hozzájuk, hogy kimondta konkrétan ezeket a dolgokat, de ugye mégsem értették, mert amikor aztán megtörténtek ezek a dolgok, és ugye az Úr Jézus meghalt, akkor jött a kétség, holott ő mondta, hogy harmadnapon feltámadok. Ő elmondta, hogy én teszem le az én életemet, megvan ehhez a hatalmam, és ahhoz is, hogy utána pedig visszavegyem azt, de mégsem értették. De másként van ez velünk már, mert bennünk ott van Isten szelleme, és azokat a dolgokat, amit akkor még nem értettek, ami akkor még nem lett kijelentve, titok volt, titokban volt tartva, azokat a dolgokat viszont az Úr Jézus feltámadása után, és hogy a Szent Szellemmel betöltekeztek a tanítványok, ezeket már ugye kijelentette a Szent Szellem, és mindannyian megismerhetjük, és eljuthatunk az igazságra. Tehát a jó pásztor, aki leteszi az ő életét az ő nyájáért. És ugye, hogyha ezen gondolkodunk, hogy a jó pásztor, vannak jó pásztorok egyébként is, és egy pásztor ugye mindent megtesz az ő nyájáért. Most gondoljunk egy olyan pásztorra, lehet, hogy csak 10 báránykát őriz, lehet, hogy 100 báránykát őriz, de sok mindent megtesz a nyájért, sőt, igazán ugye neki kell mindent megtenni a nyájért. Ha vízhez kell vezetni, vízhez vezeti, ha meg kell letetni, megeteti, ha gyógyulásra van szüksége, meggyógyítja, ha tele van bógáncsal, akkor azt kiszedi, sok mindent megtesz egy pásztor, de azért, hogyha arról lenne szó, hogy az életét adja oda a bárányokért, akkor azért azt nem tenné meg, ugye? Mert nem érnek annyit azok a bárányok. Most mindegy, hogy 10 bárány, vagy 100 bárány, de azért azt mondaná egy pásztor, hogyha ott állna egy ilyen helyzetben, hogy azért annyit nem ér ez a nyáj, hogy az életemet adjam oda ért, úgyhogy viszont látásra elköszönne, azt elmenne helyette pizzafutárnak. Például, ugye? Mert nem ér annyit az a nyáj. De van egy pásztor, ugye? A juhoknak a nagy pásztora, akinek ugye mindent megért a nyáj, akinek annyira drága volt az a nyáj, akiért elküldte őt az atya, hogy ő nem gondolkodott ezen, hanem ugye azt mondta, hogy leteszem az életemet, leteszem az én nyájamért. Amen. Ugye? Jézusról beszélünk, és hogyha ezen elgondolkodsz, akkor mivel az élete volt az ár, ez azt jelenti, hogy Jézusnak a nyája nagyon drága. Nagyon nagy értéke van az Úr Jézus nyájának. Maga az élete a nyájnak az értéke. Tehát nagyon nagy értéke van, és nagyon nagy gondja is van a nyájra éppen ezért, mert nagyon drága neki, nagyon magas árat fizetett érte, és nagyon nagy gondoskodással van a nyája felé, megvédi, megőrzi az ő nyáját. Ugye? Ő Jézus, a juhoknak a nagy pásztora. És hogyha valaki ezeken elgondolkodik, apróságok, nagy érték, az életét adta érte, ezért nagy gondossággal is van a nyáj felé. És nagyon nagy figyelemmel van az ő nyája iránt. Tehát sokszor, amikor a keresztények azt gondolják, hogy Jézus, és tudjuk, hogy Isten nem személyválogató, hogy igen, látom ő rá, nagy gondot visel, mindig mindenben azonnal megnyilvánul az Úr kegyelme, másokkal nem így van. Jézusnak nagyon nagy gondja van az ő nyájára. Nincs nála személyválogatás. És emlékeztek, azt mondja az 1 János 5.18, hogy tudjuk, hogy akik Istentől születtek, nem maradnak benne a bűnben. Isten fia megőrzi az Isten gyermekeit teljes biztonságban. Ugye? Megőrzi. Isten fia megőrzi az Isten gyermekeit teljes biztonságban. Ugye nagyon sokszor kérdezik a világiak, de még keresztények is, hogy miért történt ez, miért történt az, miért nem tett valamit Isten, miért nem, és ezek a kérdések. Na most az ige azt mondja, hogy az Isten fia megőrzi az Isten gyermekeit. De amikor azt prédikálják nekik, egy evangelizáció, bárki, akár egy olyan valaki, aki már ismeri az Úr Jézus, hogy gyere Istenhez, mert Istennek igenis, hogy gondja van az ő nyájára, és drága árat fizetett, a fiát adta a nyájért, hogy bennünket megmentsen, arra azt mondják, hogy Isten nem kérem. De a kérdés mégis felteszik, miért történt ez? Isten fia megőrzi Istennek a gyermekeit. Amen. Isten gyermekévé kell válni, hogy Isten jogosan megőrizhessen, hogy beavatkozhasson az életünkbe. Így is megteszi, így is nagyon sokat megy egy-egy élet után, de nyilvánvaló, hogy teljes joggal a drága véren megvásároltak fölött rendelkezik az Úr Jézus. Isten fia megőrzi az Isten gyermekeit teljes biztonságban, hogy a gonosz ne árthasson nekik. Tudjuk, hogy mi Istenhez tartozunk, de a világ a gonosz hatalmában van. De azt is tudjuk, van itt két de. Olvassa az ember az igét, kiválasítanom kell, és pont úgy, mint a János 10-ben, ugye az ellentét, a tolvaj azért jött. Itt is azt mondja, hogy a világ alatt van, de tudjuk, hogy a fia eljött a földre, és ő tennünket képessé arra, hogy az igaz Istent megismerjük. Most pedig az igaz Istenben élünk, fia Jézus Krisztus által. Igen, ő az igaz Isten és az örök élet. Ugye? Tehát a Jézus Krisztus által. És az Isten fia megőrzi az Istennek a gyermekeit. Ezt mondja az ige. Megőrzi. És Azt mondja, hogy mi a Jézus Krisztus által az igaz Istenben élünk. Tehát nem a gonosz hatalma alatt, hanem az igaz Istenben. És az szó ugye, hogy megőrzés, azt mondja, hogy tudjuk. Ugye Jézusról beszél, megőriz bennünket, megtart, őriz, megőriz, megóv, vigyáz, figyel, szemmel tart, ügyel, fenntart, gondoz, gondoskodik. Az, hogy Isten gyermekeit, Isten fia megőrzi, az mind ezt jelenti, ugye a jó pásztor, hogy megtart, megőriz, megóv, vigyáz, figyel, szemmel tart, ügyel. Ez Jézusnak a gondoskodása. Tehát a világ a gonosz hatalmában van, de, és ott van egy de, hogy de, mivel a nyáj nagyon sokba került a pásztornak, nagyon sokba került Jézus Krisztusnak, nagyon drága, ezért nyilvánvaló, hogy mivel a legmagasabb árat fizette, ezért teljes joggal ő rendelkezik a nyáj felett. És Jézus gyakorolja is ezt. Megőriz, megtart, figyel ránk, gondoz, ahogyan ez le van írva. Mert a jogot megszerezte ehhez. Isten gyermekeit Jézus Krisztus, az Isten fia megőrzi, gondozza, óvja, és rólad beszélek. Ugye? Rólad beszél, természetesen magamról is rólad beszélek. Olvasod Péternek a levelében, ugye, hogy megtartásra való szent nép. Emlékeztek erre? Megtartásra való szent nép, ugye, azt mondja az ige. És igen, ugye itt van a megtartás is, hogy az Isten fia megőriz bennünket, megtart bennünket. És ugye azt mondja az 1 Tesszalonika 5.9, hogy mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Károlit olvastam fel kivételesen, tehát nem haragra rendelt minket az Isten, hanem ugye üdvösségre, és az Jézus Krisztus által. Máshogyan nem lehet üdvösségre jutni, ez is világos, ugye? De sokan úgy gondolják, hogy jó, igen, igen, üdvösségre. Itt mondja az ige, hogy üdvösségre rendelt bennünket, de jön a harag, jön a haragnak az ideje, jön a nyomorúság, és hát, hogy azt hogyan fogjuk kibírni, hát ettől rettegek már előre, már régóta rettegek ettől, nagyon sok keresztény, és mondhatnánk azt, hogy tessék, ugye, mint a lotóötösnél, hát erre azt mondják, hogy megvan írva testvérem, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Csak azt felejtik el, hogy amikor Jézus arról beszélt, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül, akkor ő a zsidókhoz szólt. Azt elfelejtik, hogy a nagy nyomorúság végén Jézus Krisztus emberben, tenni az ő népét, Izrael akkor fel fogja ismerni a megváltóját, fel fogja ismerni Istennek a fiát, akit először nem ismert fel, mint ahogy Józsefet sem ismerték fel, amikor először elmentek Egyiptomba. De a második alkalommal, amikor elmentek a testvérei Egyiptomba, és ugye Józsefnek a szíve majdnem megszakadt értük, és el kellett, hogy vonuljon, hogy kisírja magát, mert annyira szerette őket, annyira szerette őket, bár gonoszok voltak vele, és ugye akkor felfedi magát, hogy én vagyok József, a ti testvéretek. Felfedte magát, és ugye a második alkalommal akkor megismerték és felismerték őt. Ez is egy előkép, pontosan így, amikor Jézus Krisztus meg fogott állni és megmenti az ő népét, ugye aki mindvégig kitart, nekik ott bizony ki kell majd tartani. És akkor fogják felismerni a megváltójukat, az üdvözítőjüket, és akkor keresztények ettől tartanak, és ezt az igét veszik magukra. Az előbb elolvastuk, hogy Isten fia megőrzi Istennek a gyermekeit teljes biztonságban, és elolvasom most mindjárt a csia fordítás szerint is, hogy picit jobban megértsük ezt az igét, mert az Isten nem haragra rendelt minket, tehát nem arra az időszakra, nem a haragra, hanem az mi Urunkon, a felkent Jézuson keresztül, a menekülésen át megtartásra, ugye, megtartásra való nép, szent nemzet, megtartásra. Tehát ez nem arról szól, hogy majd a mennybe mehetsz, amikor eljön az ideje, hanem addig is a fiúság, az üdvösség, ugye, a megváltás, a hazaérkezés, a gondoskodás, a gondviselés, a megőrzés, mert az ő tulajdona, mert az életét adta érte. Amen. Tehát nagyon sok mindenben össze vannak keveredve a keresztények. Az a választóvonal az azt is jelenti, hogy a Jézus Krisztushoz tartozókat ő megtartja. És nem a haragra rendeltettek, hanem ő ugye visszajön az ő szentjeiért. És összekeverik azzal, akik akkor itt lesznek, és bizony az egy nagyon nehéz időszak lesz. De nekünk Jézusra kell nézni, hiszen mi már Krisztusban vagyunk. Jézus az, aki megtart, megtartásra való nép, és itt is azt mondja, hogy nem haragra rendelt. Nem a mi időszakunk, az nem hozzánk tartozik. Mi hozzánk az tartozik, hogy megmenekülünk, megtartásra való nép. Ugye? Visszajövök, értetek, azt mondta az Úr Jézus Krisztus. Dicsőség és hála neki. Tehát addig a pillanatig is, amíg ez megtörténik, a megtartás, a megőrzés, mint az övéi, hozzátartozunk, és nyilván, hogy az ő védelme gondoskodása alatt van Krisztusnak a teste. Dicsőség és hála az Úrnak. Amen. És hisszük ezt. Tehát hinni kell benne, mert nem lehet úgy venni az igéket, hogy tudom, hogy oda van írva, de akkor is olyan rettenetes dolgok történnek, meg annyi mindent mondanak. Nem az számít, hogy mit mondanak, az számít, hogy Jézus mit mondott. Azt mondja az ige, hogy nem haragra rendelt bennünket. Amen. Azt mondja Jézus, hogy ő megőriz bennünket. Dicsőség és hála neki. Azt mondja, hogy elmegyek az atyához, és helyet készítek nektek, és visszajövök, értetek. Amen. És nem szabad összekeverni a dolgokat, hogy aki mindvégig üdvözül, az majd egy másik történet, Izraelhez szólt ott az Úr Jézus Krisztus, de az nem ránk vonatkozik. Ami ránk vonatkozik, az itt van, elolvasom még egyszer az igének a végét, az előző igének, ugye azt mondta, az 1 János 5.19 helyett a 20, most pedig az igaz Istenben élünk fia Jézus Krisztus által. Dicsőség Istennek. Az igaz Istenben élünk. És ezt meg kell érteni. Nem kerülhetünk a félelem alá. Nem keverhetjük össze ezeket a dolgokat, mert nagyon sok ember azért tart, nagyon sok keresztény e világ Istenének a munkáitól, azt gondolja, hogy felette van hatalma. Nincs, mert azt mondja, hogy a világ az ő hatalma alatt van, de mi már az igaz Istenben vagyunk. És Jézus Krisztusnak az őrizete alatt. Amen. Szabaddá tett bennünket, átkerültünk az ő királyságába, világosságot gyújtott a szívünkbe, megismertük az igaz Istent, megismerhettük Istennek a terveit, és azokat kell követnünk, amiket az ige mond nekünk. Amen. Nagyon sok a zűrzavar, pont a héten láttam ezt, és meg vagyok lepve, bár annyira nem kellene meglepődni. Mai napon még nagyon sokan, és 15-20 éves keresztények is láttam ezt, azon vitatkoztak, ugye ott van az üdvösség, az új tömb, amiben az öntik az új bort, ugye? Az üdvösség és a Szent Szellem keresztség. És volt, aki azt állította többen is, hogy az üdvösség az azonos Szent Szellem keresztség. Amikor az Szent Szellem keresztség is. Emlékeztek az apostolok cselekedeteiben, nagyon örültek a tanítványok, hirdették az evangéliumot, és befogadta az egész falu a Jézus Krisztust, és akkor ugye lementek az apostolok, és ugye megkérdezték, hogy és vettetek-e már Szent Szellemet? Hát kicsoda az a Szent Szellem, nem is hallottunk róla. Ugye? Ez két különböző dolog, és mennyire vagyunk jártasak az Istentől való bölcsességben, a vezetésben, esetleg ezekben a komolyabb dolgokban, amiben bizony oda kell állnod, és oda tenni a hitedet, hogy Isten igéje azt mondja, hogy én az Úr hatalma alatt vagyok, és a kegyelme alatt vagyok, és elég nekem az ő kegyelme, ha még évtizedek múlva az sem tudja nagyon sok keresztény, hogy az üdvösség és a Szent Szellem keresztség az két különböző dolog. Tehát azt gondoljuk, hogy Jézus Krisztus elvárja tőlünk, hogy ő mindent megtett értünk, akkor az igét azt nézzük meg. Nézzük meg, hogy mit mond az az ige. És nézzük meg, mert miért szól hozzánk az ige, hogy bátorítson bennünket. Azért mondja el, hogy mik lesznek, hogy békesség legyen a szívünkben. Ugye bennünk nem a félelemnek a szelleme van, hanem az erőnek, szeretetnek, józanságnak, kiegyensúlyozottságnak szelleme. Ki tud lenni kiegyensúlyozott? Ki tud lenni bármilyen helyzetben is telve az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak, kiegyensúlyozottságnak szellemével? Telve lehetünk vele, de az elménket is meg kell újítani Isten igéjével, hogy együtt mondjon a szívünkkel, és az elmém is tudja azt, amit a Jézus Krisztus tett értem, és azt, hogy mik azok, amik elkövetkeznek, amik bekövetkeznek ezen a földön. És legyen halló fülünk. Jézus hányszor mondta, hogy vigyázzatok, hogy hogyan hallgatjátok. És én akkor mindig azért mondtam, hogy elképedek, hát furcsa szó, elképedek, hogy az üdvösség és a Szent Szellem keresztség még az sem, hogy az két különböző dolog. Hát az egy is ugyanaz, testvérem. A másik odaírta, az nem ugyanaz. Az nem ugyanaz. És akkor ez, aki azt mondta, hogy az ugyanaz, lehamistanítózta a másikat. Mert ez a legkönnyebb, állandóan ez a hamistanító. Mindenki hamistanító, akivel nem értünk egyet, az mindenki hamistanító, mint hogy esetleg megnéznénk az igét, hogy mi van, hogyha én nem jól tudom. Mert az Úr azt mondja, hogy legyünk taníthatóak. Én már mindent tudok, engem nem kell megtanítani. Aki nem ért velem egyet, az mint hamistanító. És akkor nem haladunk sehová. És azért mondom, elképedek, hát nagyon elképedni se tudok már, mert ezen már tényleg úgy van az ember, hogy most akkor a Bibliát kívülről nézik, vagy belülről? Vagy a borítót nézik, vagy mit? Vagy olyan Bibliájuk van, mint emlékeztek a történetre, azért egy 5 évente ezt a történetet körülbelül el szoktam mesélni, mert nagyon-nagyon szeretem, amikor az Isten tisztelet után jönnek ki a szentek a gyülekezetből, és mindenki köszön el a, nem tudom mi volt, pásztor, plébános, olyan mindegy, nincsen rang, egy rang van a Jézus Krisztus, aki hirdette az igét, és mindenki mondta, és nagyon jó volt a mai prédikáció, és mentek haza, utána egy jót enni, mert azt is kell, ugye, fontos volt már, harangoztak, dél van, és jön ki egy kislány is a vége felé, a hóna alatt egy Bibliának a borítójával, és jaj, mondja neki az ige hirdető, hogy elveszett a Bibliádnak a belseje, azt hitte, hogy kiesett oda bent, és azt mondta neki, hogy nem veszett el, ahányszor azt mondtad, hogy ez már nincs, ahányszor azt mondtad, hogy ilyen már nem létezik, azt én mindig kitéptem. Nagyon izgalmas alkalmak lehettek ezek is, azt hiszem is nagyon nagy épülés lehetett, mert a végül a kislánynak a hóna alatt már csak a Bibliának a borítója volt. De legalább azt elhozta az Isten tiszteletre, ugye? A borítót, mert elveszett a belső, mert elveszett belőle az élet, mert elveszett belőle a só, ugye? Elveszett belőle minden. De volt egy borító, amire rá volt írva kívülről, hogy Szent Biblia. Nem a borító, hanem szellemben és igazságban a beszédek, amelyeket szólok, szellem és élet. És ezzel a hozzáállással, hogy azt gondoljuk, ha valamivel nem értünk egyet, én azt szoktam tenni, én megnézem, mi van, hogyha úgy van, ha valamiről nem tudom. De ez leegyszerűsítette már a keresztények egy része is, azt mondja abban a pillanatban, hogy hamis tanító. Jézus Krisztus nem hamis tanító. Isten igéje nem hamisság, hanem az igazság, és az egyetlen igazság, és a tolvaj pedig igyekszik meglopni a keresztényeket. De hogyha hajlandóak vagyunk és keressük az igazságot, akkor nem tud bennünket meglopni. Ugye azt mondja a János 10.17-ben az Úr Jézus, hogy azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy utána újra visszavegyem. Az életemet senki nem veheti el tőlem. Tehát Jézustól nem elvették az életét. Nem elvették. Az, hogy oda mentek azok a botok akkor est, botokkal a kezükbe, oda mentek a templom szolgák, hát majdnem olyanok voltak, mint a botok, itt így körülbelül. Oda mentek ezek a templom szolgák, meg katonák, botokkal, és ugye mondta is Jézus, hogy minden nap ott prédikáltam a zsinagógában, és miért nem ott jöttetek? És ugye oda mentek, de Jézustól nem elvették az életét. Nem azok a római katonák vették el, nem Pilátus vette el, nem azok, akik felszegezték őt a keresztre, hanem azt mondja Jézus, hogy az életemet senki nem veheti el tőlem, hanem magamtól adom oda. Ugye? Magamtól adom oda. Tudod, ez egy nagyon nagy különbség. Senki nem veheti el, hanem magamtól adom oda. És elgondolkodsz az okán, akkor azt mondod, hogy Jézus engem mindennél jobban szeret. Dicsőség és hála neki. Tehát az életemet senki nem veheti el tőlem, hanem magamtól adom oda. Ez is ilyen mindennapi történet a keresztényeknél, hogy már akkor is, akkor mondják, mert a Pilátus volt a hibás, már lehetett volna határozottabb is. Ennek meg kellett történnie ahhoz, hogy mi most Istenben lehessünk, ahhoz, hogy mi most a megtartásra való nép lehessünk, ahhoz, hogy mi Istennek a tulajdonává legyünk és lettünk, ahhoz ennek meg kellett történnie. Nem hibás a Pilátus, ez el volt rendelve. Nem elvették Jézusnak az életét. Jézus maga tette le az életét értünk. Mert ha nem akarta volna a Getsemáné kertben, sem tehették volna rá a kezüket. Hiszen számtalanszor volt, hogy meg akarták kövözni. Néha elképzelem ezeket a jeleneteket, lassabban kell jeleneteket. És volt nem egyszer, amikor meg akarták kövezni, és kivitték, egy szikla szélén odaállították, többször volt ilyen, és azt mondja az ige, hogy Jézus átment közöttük. Elképzelem ezt, ugye, én el szoktam képzelni. Ott állnak ezek, és csikorgatják a fogukat, és most ordítanak, és felveszik a köveket. El tudod ezt képzelni? Körülveszik. És Jézus pedig fogja magát, és kimegy. És mondom, ezek nem vették ezt észre? Nem látták, hogy Jézus meg így kiballagott? Vagy utána nézelődtek, hogy hová lett Jézus? Nem tudták volna őt a Getsemáné kertben sem, és sehol nem tudták volna őt lefogni. Eljött a pillanat, amikor Jézus ezt az igét beteljesíti, hogy az életemet senki nem veheti el tőlem, hanem magamtól adom oda. Odaadta. Odaadta, odaállt a helyünkre. Odaadom. Jogom van arra, hogy odaadjam, és jogom van arra, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól. Amen. Odaadom. Leteszem, talán sokszor olvastuk már, nyilván sokszor elolvassuk ezeket az igéket, ugye azt mondja, leteszi, leteszem azt, nem elveszik tőlem, leteszem, ezért jött Jézus. Tehát ez egyértelmű beszéd és egyértelmű Isten igéje, ugye minden értünk történt, értünk tette le, leteszem azt, de láttad, hogy azt mondta az Úr Jézus, hogy odaadom az életemet, értetek. Akkor azt mondta, hogy leteszem azt, akkor értünk, tette le az ő életét. Ugye emlékeztek arra is, amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy vajon nem kell-e az írásoknak beteljesedni. Tehát minden egyes betűnek, pontocskának, az úgy, ahogyan meg volt írva, annak be kellett teljesedni. És tudod, ez a tulajdonképpen, amikor azt mondja Jézus, hogy leteszem az életemet, ez így mit jelent? Meghalni. Meghalni. Azért, amikor ezen elgondolkodsz, azért ez nagyon komoly is. Nagyon erős, tehát súlya van. Ott állt egy ember, és fordíthatnánk ezt így is, ha akarnánk. Nem változtatjuk meg a Bibliát, de amikor Jézus azt mondta, hogy leteszem az életemet, akkor Jézus azt mondta, hogy meghalok értetek. Meghalok értetek. És belegondolsz ebbe, hogy azért ez egy milyen komoly döntés volt, mert ha valaki azt mondaná, ugyanezt mondaná, ismersz, egy ismerősöd, bárki ezt mondaná, elkeseredne, vagy bármilyen okból. Mit tennél? Megpróbálnád lebeszélni. Azt mondanád, hogy semmi nem ér annyit, hogy, hogy eldobd az életedet, hogy letedd azt. Nincs olyan ok, amiért feladd és letedd az életedet. Nincs olyan ok, megpróbálnád meggyőzni. És te is ezt mondanád neki, hogy nincs olyan dolog, amiért letedd az életedet. De Jézusnak volt rá oka. Mi voltunk az ok? Mi voltunk az oka, mert a világ, elolvastuk, a világ, ugye, a tolvaj hatalma alatt van. És Isten nem akarta, hogy ott legyünk. Isten nem akarta ezt, hanem azt akarta, hogy mi ismét és újból vele legyünk közösségben. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt, és Jézus meghozta ezt értünk, és ez nagyon sokat mond az ő szeretetéről. Nagyon-nagyon sokat mond az ő szeretetéről. Ugye azt mondja a Róma 5:5-től, hogy ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni. Ez a reménység, jegyezd meg, ez a reménység soha nem fog csalódást okozni, hiszen Isten szeretete betöltötte a szívünket a Szent Szellem által, aki Isten ajándéka a számunkra. Amikor eljött a megszabott ideje, Krisztus meghalt értünk, bűnösökért. Mi akkor még gyengék voltunk. Nehéz volna olyan embert találni, aki hajlandó lenne meghalni, hogy valaki mást megmentsen. Ugye? Ezért, hogy valaki mást megmentsen. Még akkor is, ha az a másik igaz ember. Egy jó emberért talán még vállalná a halált valaki. Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még a bűneinkben éltünk. Akkor most mennyivel inkább megmenekülünk Isten haragjától Krisztus által? Picit megállok, mindjárt megyünk tovább. Ugye nem haragra rendelt minket az Isten, azt olvastuk a János levelében, itt pedig azt mondja, hogy akkor most mennyivel inkább megmenekülünk Isten haragjától Krisztus által? Kell 2 vagy 3 bizonyság, sokkal több van, ami arról szól, hogy az az időszak, az nem a mi időszakunk, attól bennünket, azelőtt Isten kiment innen, felemel bennünket. Tehát megmenekülünk a Jézus Krisztus által. Amen. Miért mondja el az ige több helyen, többféle módon? Azért, hogy mi Isten nyugodalmában legyünk. Azért, hogy teljes meggyőződésünk legyen. Azért, hogy ugyanúgy gondolkodjunk, és ugyanaz a hitünk legyen, ami az Istennek a szava, amit ő mond. Tehát megmenekülünk, dicsőség Istennek, ugye? Hiszen Isten már elfogadott bennünket Krisztus vére által, amikor még ellenségei voltunk, Isten békét kötött velünk, hát fia halála árán. Ugye milyen érdekes szavak ezek, amikor még bűnösök voltunk, amikor még az ellenségei voltunk, amikor még bűnösök voltunk, értünk adta Jézust, amikor még az ellenségei voltunk, megbékélt velünk. Mennyivel inkább megment bennünket Krisztus élete most, miután békességben élünk Istennel. Amikor bűnösök voltunk, megmentett. Amikor az ellenségei voltunk, megbékélt velünk. És aztán, amikor a fiai vagyunk, akkor meg majd ránk árasztja mindazt a szörnyűséget, ami meg van írva, hogy történni fog a földön. Hiszen hogyan? De el is mondja az ige, hogy nem. Nem. De vajon Istennek a szeretetét, hogyha megértjük, hát elképzelhetetlen, ha nem írná le akkor is, de le van írva, dicsőség Istennek. Tehát, és ugye azzal kezdtem, mondtam, hogy jegyezzük meg itt az... Jegyezzük meg, hogy hol jártunk, mert néha nem tudom, hogy hol jártunk. Tehát ez a reménység. Arról beszél, ugye, hogy ez a reménység. Ami reménységünk nem szégyenül meg. Miért? Sokan sok mindenben reménykednek. Vannak, akik emberekben, vannak, akik pénzben, pénzükben, vannak, akik már kapcsolataikban, vannak, akik bunkert építenek, Már megpakolták, liszt, cukor, ugye minden legyen bent a bunkerben, mert aztán, ha jönnek ezek a nehéz idők, akkor jobb lenne hinni, ugye? Jobb lenne hinni, és megbízni az Úr Jézus Krisztusban. De rólunk azt mondja, hogy a mi reménységünk az élő Jézus Krisztus. Ugye? A mi reménységünk. Ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni, hiszen Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe. Tehát a mi reménységünk a Jézus Krisztus, aki önként letette az életét miértünk. Nem elvették tőle, letette, hogy vissza tudjon vinni bennünket az atyai házba. Amen. És ezek a dolgok sokszor az ember gondolatainak nehezen megfoghatóak, hogy Istennek a kegyelme, hogy Istennek a szeretete ilyen nagy volt felénk, akkor meg sem érdemeltük, és ő így viszonyult a bűnöshöz, így viszonyult az ellenségeihez, amikor még ellenségei voltunk, megbékélt velünk a Krisztusban. Sokszor az embernek a gondolatai ezeket nem tudják jól megérteni, mert hiszen mondja az ige, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink. Viszont azt mondja az ige itt, hogy az ő szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Viszont ezen a szereteten keresztül sokkal könnyebb megérteni Istent. Főleg, hogyha megértjük, hogy nem a mi szeretetünkről beszélünk, hanem az ő szeretetéről. Nem arról, ahogy mi szeretjük őt, hanem ahogy ő szeret minket. És látod, hogy ez a szeretet tudta meghozni ezt a döntést, ami néha az embernek felfoghatatlan. Néha ezen is vitatkoznak emberek, hogy hogy lenne már Isten a szeretet, ez pár hónapja volt, lehet, hogy akkor is megemlítettem. Hát Jézust felküldte a keresztre. Na de, hát nézzük meg, hogy miért. Mert azt mondja, hogy annyira szerette a világot, annyira szerette az embereket, hogy odaadta értünk az egyetlen fiát, a Jézus Krisztust, a bűnösért, az ártatlant, az igazat. Amen. Hát azon a szereteten keresztül viszont meg tudjuk őt érteni, ami kitöltetett a mi szívünkbe, és ugye akkor rájön az ember, hogy nem az érdemei miatt történt, ami történt, hanem Istennek a nagy szeretete miatt. Ez a szeretet, mert milyen érdeme lehetett volna, azt mondja, hogy amikor még bűnösök voltunk, értünk adta a fiát. Milyen érdemeink voltak akkor? Semmilyenek. Istennek a nagy szeretete cselekedte ezt. És ugye, hogy milyen akkor, mekkora az a nagy szeretet? A bűnös mit érdemelne? Büntetést. A bűn zsoldja halál. És ehelyett pedig az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet a Krisztus Jézusban? Amen. Az ember, látod, nem egyezik a mi gondolkodásunkkal. A bűnös büntetést érdemel. Az iskolában már, amikor nem úgy csináltál valamit, akkor tartani kellett a kezedet. Most már nem így van, de régen így volt. És akkor bizony megjutalmaztak érte. Vagy meghúzták a hajadat, vagy különböző módokon jutalmazták, amikor valamit nem jól csináltunk. És nem egyezik az ember gondolkodás módjával, hogy a bűnösökért odaadta az igaz Jézus Krisztust. Sőt, Jézus úgy döntött, hogy magam teszem le az én életemet a bűnösökért. Ez nem egyezik. Amikor rosszat csináltál, akkor nem kihívtak az iskolába a tanár az asztalhoz, és azt mondta, hogy vannak itt cukorkák, válasszál magadnak. Hanem, hát másféle módon díjazta a mutatványt, ahogyan kellett díjazni, volt neki értelme, ugye? Egyébként volt neki értelme. Tehát az ő szeretete felette van az emberi elgondolásnak. És nagyon sokan ezért nem ismerik és nem értik meg Istent. Mert nem tudják ezt elképzelni csak az ő mércéjükkel. Csak az ő mértékükkel. Mert nem tudják azt elképzelni, hogy amikor az ellenségei voltunk, ő megbékélt velünk. Hogy amikor gonoszok voltunk, ő a Krisztusban pedig meg ajándékozott bennünket az örök élettel, az örök életnek az ajándékával, a vele való közösséggel. Ez nem fér össze az embernek a gondolkodás módjával. Ezt az igéből tudjuk megismerni, és ugye azt mondja, hogy kitöltetett az Istennek a szerelme, a szeretete a mi szívünkbe. Mert így ezen keresztül sokkal jobban meg tudjuk ragadni az ő gondolatait, és az, hogy mekkora az ő szeretete, amikor ezt megérti az ember, akkor ebbe a reménységbe, az élő reménységbe sokkal jobban meg tudunk kapaszkodni, mert tudjuk, hogy aki benne hisz, nem szégyenül meg. Amen. Ugye azt mondja az Efézus 2:10-től, hiszen minket Isten a saját kezével alkotott, arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy jó dolgokat vigyünk véghez. Ezeket a dolgokat Isten már előre elkészítette, hogy ez legyen az élet útja a számunkra. Ezért emlékezzetek rá, hogy régen emberi származásotok szerint ti a nem zsidó népek közé tartoztatok. Ezért benneteket körülmetéletlennek hívtak azok, akik magukat körülmetélteknek nevezik. Ezt a körülmetélést a zsidók maguk végzik el a testükön. Emlékezzetek rá, hogy akkor még a Krisztus nélkül éltetek, és nem tartoztatok Izrael népének közösségébe, ezért semmi közötök nem volt Istennek a saját népével kötött szövetségéhez, amihez ígéretek is kapcsolódnak. Reménység nélkül éltetek ebben a világban, és nem ismertétek az Istent. Reménység nélkül, és nem ismertük. Igen, valamikor Istentől távol éltetek, de most a Krisztus Jézusban közel kerültetek hozzá. Valóban a Krisztus vére, halála által jöttetek közel Istenhez. Azt mondja, hogy semmi közünk nem volt hozzá, és nem ismertük Istent. Ezt mondja az ige, és nincs ennél szörnyűbb dolog, mint az Isten nélkül, a reménység nélkül való élet. Ez bár akkor lehet, hogy nem érzi az ember, mert lehet, hogy van egy viszonylagos normális élete, amiben lehet, hogy sőt kimondottan jólétben él, de ennek ellen mégis ez Isten nélkül való, és ugye tudjuk, hogy hát a végén bizony ez problémákat fog okozni, mert Jézus Krisztuson keresztül juthatunk a mennybe is az Atyához, tehát semmi közünk nem volt hozzá. És hogy ezen is elgondolkodsz, semmi közünk nem volt hozzá, és nem ismertük. És ha belegondolunk, hogy nem is mi vagyunk azok, akik kerestük őt, hanem ő keresett minket. Nem mi mentünk ő utána, hanem ő jött utánunk a földre. Ugye? Nem mi választottuk őt, hanem ő választott minket. Igaz? Nem mi békéltünk meg vele, hanem ő békélt meg velünk. És nem mi aláztuk meg magunkat, mert ez lett volna természetes, hogy akkor oda megyünk Istenhez. Hanem Jézus alázta meg magát azon a kereszten. Ugye? Végignézzük ezeket, egyik sem mi voltunk, ő jött utánunk, ő lett emberré, ő alázta meg magát, ő választott és keresett meg bennünket. Milyen az Istennek a szeretete? Dicsőség Istennek. Ugye? Nem nehéz az evangélium, nem nehéz megérteni Istennek a szeretetét, de nem a mi elménken keresztül, hanem az ő szeretetén és a szellemén keresztül. Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, és megismerjük. Amen. Megismerjük. És mindezt azért, hogy az övéi lehessünk. Hogy utána azt mondja, hogy nem, az enyémek. Azt mondhatja a tolvajnak itt a világban még egyelőre, igen, te vagy az Úr, a világ felett, de ők most már az enyémek. Ők most már az enyémek, és az én védelmem alatt vannak. Az Isten fia megőrzi az Istennek a gyermekeit. Amen. Isten eljárt a tolvaj eszén. Isten nem tudta ő legyőzni, és Istennel szemben ő mindenképpen egy vesztes. Látod, amikor így az igékből megnézzük, hogy milyen Istennek a gondolkodása, és ugye azért, hogy ismét az övéi lehessünk, és tudod, ezt már semmi nem tudja tönkretenni. Ezért mondja az ige, hogy sem mélység, sem magasság, és elsorolja, hogy semmi nem ragadhat ki bennünket az ő kezéből. Tehát hogy ne lenne nekünk élő reménységünk? Hogy ne lenne? Hát persze, hogy élő reménységünk van, amikor maga Istennek a szeretete bátorít bennünket. Hát ez a természetes, hogy élő reménységünk legyen, és sokszor az ember nem érti ezeket a szavakat, hogy kegyelem, meg Isten szeret, nem nagyon tudja megfogni, olvasgatja így az igében, ott vannak, de akkor megmutatja magát Isten arról az oldalról, ahonnan meg tudod azt érteni, és ezen is, hogy elgondolkodsz, ugye, hogy megint visszapillantunk oda, hogy az Úr is azt mondta, hogy odaadom, odaadom, és az ember is sok mindent odaadhat. Mi is odaadhatunk egymásnak sok mindent, de hogyha hozzáteszed a szót, ahogyan az Úr Jézus mondta, hogy odaadom az életemet, értetek. Odaadom az életemet, értetek. Ott van Istennek a hatalmas szeretete, és ott van Istennek a kegyelme. Mert önmagában nem érti az ember ezt a szót, de akkor megérti, hogy ott van, és ezért bukik el sokszor sok keresztény, hogy a saját hitét nézi, a saját érdemeit, vagy esetleg pont azt, hogy nem érdemes valamire, de nem erre kell nekünk nézni, hanem Jézusnak a szeretetére, Istennek a kegyelmére, ugye a Jézus vére és halála árán, ugye, azt mondja az ige. Tehát ebben van az erő, ebben van a megtartás, ebben van a gondoskodás, ebben van a győzelem, és ebben van az élő reménységünk is. Amen. És ilyenkor látjuk azt, hogy egy-egy szóban milyen hatalom és milyen erő van, hogy az életemet odaadom, értetek. Ez egészen más, amikor így jobban megnézed mélyebben, és megérted azt. Nem elvették Jézustól. Nem. Nem. De így kerülhettünk vissza az ő birtokába. Így ismerhettük meg őt. Így kerültünk vissza, így kerülhettünk vissza az atyai házba, sehogyan máshogyan nem. A bűnös így lehetett igazzá, és aki az ellensége volt, mert még azok voltunk, Isten így kötetett békét a fia halála árán. Amen. Ugye azt mondja Róma 8.32-től, hiszen még a saját fiát sem kímélte meg. Ugye? Nem kímélte. Ő nem kímélte, hanem odaadta értünk mindnyájunkért. Hogy ne adna akkor minden egyebet is a fiával együtt nekünk? Ki vádolhatja azokat az embereket, akiket Isten kiválasztott? Senki. Pedig nagyon sok keresztény nagyon szeret vádaskodni, de Isten azt mondja, hogy senki. Isten felmentette őket minden vád alól. Tehát így már jobban érted mondjuk ezt az igét is, hogy mi az alapja, ugye? Tehát felmentett minden vád alól. A kiválasztottak, ugye? A kihívottak, a szeretettek, ugye? Nincs Istennél személyválogatás. Ez a kihívottak, ez most a héten is megint többször eszembe jutott. Egy-két éve ezt nagyon tolják a keresztények, ez a Isten kihozza, most hozza ki Isten az ő népét a gyülekezetekből. Kihívja a népét a gyülekezetekből. Most hívja ki Isten, most van itt az ideje, Isten most hívja ki a népét. Hát a gyülekezet, egy igazi régi fordítás, hogyha megnézünk, akkor a gyülekezet az az eklézsia, aminek a jelentése az, hogy kihívottak. Maga a gyülekezet, a kihívottak. Azt mondhatjuk, hogy a világból hívja őket, hogy a gyülekezetbe, biztonságba helyezze őket, hogy hazakerüljenek az atyai házba. Azt mondhatjuk esetleg, hogy vallásokból, vagy téves helyekről kihozza az Úr őket, hogy hova vigye be? Az eklézsiába, a kihívottak gyülekezetébe. De hogy ennek pont a fordítottját mondják egyfolytában, és észre sem veszik, az azért megint csak egy nagy szellemtől való kijelentés lehet. Biztos is, 100%. Tehát maga a gyülekezet, a kihívottak, hogy akiket ahonnan kihoz, és a világból, ahogyan ugye megvan ez írva, és a gyülekezetbe, a kihívottak, a Krisztusba, az Istenben elrejtve, ezzel kezdtük valahol az elején, ez, tehát néha egy picikét, hogy a szellem mondta ezt a szellem, vagy egyáltalán Isten igével egyezik-e, de ezekre olyan jól lehet hallelujázni. Mert aki szintén így gondolkodik, az abban a pillanatban nyom rá 100 darab halleluját. Nem kell hozzá gondolkodni, mert a halleluja nem egy bonyolult szó. Azt csak így el kell rikkantani, hogy halleluja, meg ámenből vagy kettőt, legyen biztos, legyen 3, mint a magyar igazság. És akkor, de az, hogy de mit mond a szellem, és mit mond Isten igéje? Nem mindegy. Ez nekünk szimpatikus. Ez nekünk bejön, ez tetszik, ez olyan igaz, ez olyan jó, ez nagyon, ez bejön nekünk. Hát igen, lehet, hogy rossz adásra van ilyenkor hangolva a vevő, nekünk így. Tehát maga a gyülekezet, aki hívottak, és ezt meg kellene érteni. Nem vagyunk, dicsőség Istennek, a lehet. Jobb helyen vagyunk. Nem tudom, hogy kerültem ide, mert ott tartottunk, ugye, hogy felmentett bennünket, és ugye odaadta értünk az Úr Jézus Krisztus, tehát nincsen vád. Fel vagyunk mentve, dicsőség az Úrnak. És tudjátok, hogy a Jánosról azt mondja az ige, hogy a szeretett tanítvány. Ugye, akit szeretett az Úr Jézus. És lehet, hogy ez sokan megint ugyanígy van, hogy sok keresztény is azt hisz, hogy igen, igen, hát János tényleg sokkal jobban szerette az Úr Jézus. De Istennél nincsen személyválogatás. Az igazság az, hogy János jobban elhitte, mint a többi, hogy szereti őt az Úr Jézus. Ő elhitte, hogy szereti őt az Úr Jézus. De az egy kicsit, ő ugye idősebb is volt, ugye le van írva, amikor szaladtak, kicsit mackó volt, kicsit idősebb is volt, kicsit olyan keményebb fejű is volt. Ugye azért volt, amikor azt mondta az Úr Jézusnak, Uram, menj el tőlem, én bűnös ember vagyok. Aztán meg az a fránya kakas, ugye, amikor elkukorékolta magát, akkor Péter elpityeredett. Szóval voltak kudarcok. Mint mindannyiunk életében lehetnek kudarcok. És valószínű, hogy úgy gondolta, hogy ő, aki kudarcot vallott, hogy egy ilyen embert valóban hogy szerethetne Jézus annyira, mint ezt a tökéletes Jánost, ugye? De egyikünk sem tökéletes, csak a Krisztusban. Itt is hova kellene nézni a Jézusnak a szeretetére. János arra nézett, és azt mondta, ó, Jézus annyira szeret engem, ő ezt megértette. Ez Péter egy kicsit másképpen volt összerakva, más anyagból volt gyúrva. De őnek is arra kellett volna nézni, hogy a Jézus Krisztus szeret engem. Tehát ez is hiba, hogy azt gondoljuk, hogy a mi érdemeink, vagy ahogyan mi gondoljuk, hogy Isten mennyire szeret bennünket, mennyire érdemeljük meg az ő szeretetét, de Isten nem úgy szeret bennünket, ahogy mi gondoljuk, hogy szerintünk mennyire szerethető bennünket. Ő nagyon szeret bennünket, nagyon akar szeretni bennünket. Mert ő maga a szeretet. Nagyon akar bennünket szeretni. Nem csak Jánost, hanem mindannyiunkat. Kivétel nélkül. És mi meg úgy gondoljuk, hogy ahogy szerintünk szerethetőek vagyunk. Ahogy szerintünk szerethet bennünket a Jézus. Annál jobban nem, mert azért annyira nem érdemeljük meg. De tudod, ez nem úgy van. Mert amikor még az ellenségei voltunk, azt olvastuk, megbékélt velünk, amikor még bűnösök voltunk, odaadta értünk az ő fiát. Amen. Hisszük ezt, ugye? Akkor miért ne szeretne bennünket ugyanúgy? Ugye? Miért ne szeretne bennünket ugyanúgy? És pedig ugyanúgy is szeret bennünket. Ugye azt mondja János 15:9, ahogyan az Atya szeretett engem, ugyanúgy szeretlek én is titeket. Ezt Jézus mondja. Nem én, ezt Jézus mondja. Többit se én mondtam, az ige, az maga Krisztus. Amen. Maga az ige a Jézus Krisztus. Szóval, ahogyan az Atya szeretett engem, mennyire szerette az Atya Jézust? Elmondhatatlan emberi szavakkal. Engedelmes volt halálig, a keresztfának haláláig. Engedelmes volt. Nincs rá emberi szó kifejezni annak a szeretetnek a mértékét, amivel az Atya szerette a Jézus Krisztust. És Jézus azt mondja, hogy ugyanúgy szeretlek én is titeket. Hát, ha ez a nagy szeretet rád esne, agyon nyomna. Ha hagynád, hogy ez a nagy szeretet ez átjárjon, és Jézus szeressen, és nem gondolnád, engem nem lehet, engem annyira nem lehet szeretni. Ezt Jézus mondta, ahogyan az Atya szeret. Jézus nem azt mondta, elolvasom a B verziót, ahogyan sokan ezt hiszik. Ahogyan az Atya szeretett engem, ugyanúgy szeretnélek én is titeket. De az egyik őtök még ilyen, a másik ótok még olyan. El szoktatok esni, néha bizony ostobán beszéltek, néha bizony csalódást okoztok nekem. Nem, nincs ilyen ide írva. Ide az van írva, ahogyan az Atya szeretett engem, ugyanúgy szeretlek én is titeket. És Jézus nem tett ide valami kitételt, hogy vannak első osztályú keresztények, másodosztályú keresztények, harmadosztályú, vannak ezek a kicsit sérült termékek, olcsóbban megveheted. Ugye? Vagy amikor már a banán egy kicsit már majdnem méz, akkor azt mondja, kiteszik akciós, ugye? De mi nem így vagyunk. Mi drága áron megvásároltak vagyunk, akiket Jézus úgy szeretja őt. Mi nem vagyunk leakciózva, nem hibásak, hanem akiket azt olvastuk, mindig visszaidézünk, mit olvastunk, akiket a saját kezével alkotott. Amen. Nem vagyunk leárazva, nem vagyunk leselejtezve, hanem Krisztusban vagyunk. És Krisztus tökéletes. Amen. Félre ne értse senki, mindig ilyenkor hozzáteszem, mert vannak olyanok, akik szoktak így megállni ilyen videóknak, elindítják. Jaj! Hogy előtte mi volt, az már nem érdekli se. És amiről szó, természetesen itt növekszünk, természetesen a Szent Szellem formál bennünket, természetesen nekünk is kell ehhez odaadni magunkat, és ez így is van, de Krisztusban az Atya és az Úr Jézus Krisztus is, tehát az ő tökéletességében vagyunk, ő a szentségünk, váltságunk, igazságunk az Istentől, és azt mondta Jézus, ahogyan az Atya szeretett engem, én ugyanúgy szeretlek titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Tehát akik ennyire szeretettek, mitől kellene félniük? Ugye? Mitől kellene félnünk? Miért kellene kételkednünk? Ugye? Nincsen rá okunk, akik ennyire szeretettek, és ezt meg is értjük, hogy ugyanúgy, annyira, és akkor, amikor még bűnösök voltunk. Ez még a megváltás előtt van, a János 15:9. Ugye egyezik azzal, hogy amikor még bűnösök voltunk, akkor értünk adta a fiát. Amikor még az ellenségei voltunk, akkor megbékélt velünk. Mennyivel inkább megtart bennünket most, amikor már a szeretett gyermekei vagyunk. Ez az ige a megváltás előtt hangzik el Jézus Krisztus szájából, és látod, alátámaszza, hogy az előbb felolvastuk a Róma 8-ból az igéket, Isten igéje mindig összhangban van, és mindig önmagát megmagyarázza. Nem kell megmagyarázni, meg lehet, egész mást is ki lehet belőle magyarázni, de igazán, hogyha az igéket engedjük, az egyik ige a másik igét megmagyarázza, és ez hozza azt a megértést, ami az Istentől való megértés, amikor az ige magyarázza meg, és az ige megmutatja. De miért van így? Hogy van az úgy? És aztán elérkezze a következő, az azt mondta Jézus, úgy szeretlek benneteket, ahogyan az Atya engem. És ez letöri ezt a károsztatást, letöri a vádlást, letöri az érdemeket, de ő sokkal jobb keresztény, ő sokkal többet imádkozik, ő sokkal több mindent tud tenni, különböző talentumaik van. Amikor elolvasod a történetet, Jézus volt, akinek egy egész marék talentumot adott, 10 darabot, volt, akinek 5 darabot, volt, akinek 1 darabot, azzal se tudott mit kezdeni, nem egymáshoz kell mérni magunkat. Úgy szeretlek benneteket, ahogyan az Atya szeretett engem. Amen. Dicsőség Istennek. És látod, a szeretet az alapja mindennek. A hitnek mi az alapja? Szeretet, szeretet által munkálkodó hit. Annak, hogy végre úgy tudj odaállni Isten elé károsztatás nélkül, mi az alapja? Az a szeretet, amen, ami kitöltetett a szívünk, és azon keresztül sokkal inkább meg tudod ezeket ragadni. Miért a szeretet? Hiszen Isten maga a szeretet. Amen. Dicsőség az Úrnak. Nagyon vagyunk szeretve. Nagyon-nagyon, mert ő maga a szeretet, és ezért hálát adhatunk neki, amikor még meg sem érdemeltük, és azt mondja, mennyivel inkább most, amikor már a gyermekei vagyunk. Dicsőség az Úrnak. Áldott az ő neve. Amikor a szeretet ez átjárja az embert is, akkor úgy leszel, mint János, aki azt mondta, hát engem szeret az Úr. De akkor nem merték a többiek megkérdezni Jézust, és azt meg, Janó, hogy már közelebb Jézushoz, neked biztos megmondja. Ugye? Uram, aki elárult téged. Természetesen, és Jézus megmondta neki? Igen. Aki velem együtt mártja a kenyeret a tálba. Milyen érdekes, a többi még a kérdést sem merte feltenni. János meg nem csak a kérdést merte feltenni, még a választ is megkapta rá. Nincs Isten és közöttünk már semmi választ. Amen. Ez a szeretet összekötött bennünket. Nincs, nincs. És ő mert kérdezni, és kapta azt. Ő olyan közel lépett, mert tudta, hogy megtehet. És téged is éppen ilyen közelségbe vitt az Atya a Jézus Krisztusban. Ne engedj semmi falat közéd és az Úr közé. Ne engedd oda a károsztatást, ne engedd oda a vádlást. Ha van kiigazítani valunk, természetes, hogy megtesszük. De ne fogadd el ezeket a dolgokat. Isten igéjén állj meg. Dicsőség az Úrnak. Amen. Áldjuk és magasztaljuk őt. És köszönjük ezt a hatalmas szeretetet. És hogy tanít bennünket, hogy mi is ebben a szeretetben tudjunk járni. Ugye azt mondja, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. Amen. Dicsőség az Úrnak. Elköszönünk. Áldottak vagytok. Köszönjük a megosztásokat. Puszi, pacsi.